Köszöntöm Önöket! Az életre szóló könyvek sorozatban Háner Péter történész, a Rubikon Intézet főigazgatója a vendégem. Az utóbbi években számos könyvéről beszélgettünk itt a Könyvben utazom című műsorban, legutóbb például a Világtörténelmi Kaleidoszkóp Magyar Szemmel című kötetről. Most elérkezett az idő, hogy olyan könyvekről kérdezzem, amelyeket ő olvasott, és amelyek különösen hatottak rá. Természetesen most is gyerekkortól indulunk. De vajon mi jutott először eszébe, amikor megkértem, hogy gondolja végig? Milyen könyves listáról mesélne itt szívesen?
Hosszan gondolkoztam rajta, hogy milyen könyvek is azok. Én azt hiszem, néha olyan könyvek határoznak meg minket, amiket azóta félretettünk. 60 fölött a gyerekkorom könyveire gondolva, hát az egy egészen más világ volt, és egészen más könyvek voltak akkor. De szerencsére sikerült féltenem egy csomót, és egy külön gyűjteményben megtaláltam ilyen régi mesekönyveket, verseskönyveket, gyermekregényeket, amiket nem volt szívem elajándékozni, és azt hiszem ezek voltak az, amik a legjobban hatottak. Az Óvodások verseskönyve például, ezt emlékszem, hogy nálam valami 4 éve fiatalabb unokahúgomnál találtam meg, és annyira olvasgattam, hogy anyám úgy döntött, hogy nekem is megvásárolja. Ezt 1960-ban adták ki, és azt hiszem, hogy ezt tett engem ilyen verskedvelő emberré tulajdonképpen, egészen különleges versgyűjtemény. Igazán megérdemlik az összeállítói, hogy megemlítsük a nevüket, mert egy kiváló gyűjteményt állítottak össze. 1960-ban Móla Ferenc kiadó munkatársai, még nagyon közel volt az 50-es évek, V. Aszódi Éva és Tóth István válogatása Eich Károly rajzaival.
De melyek voltak azok a versek, amik a fontosak voltak, mert nyilván iskolában is tanult az ember verseket?
Ezek között nagyon sok volt a vicces, a különleges, olyan költők, persze voltak szovjet költők is, természetesen Majakovszki nem hiányozhatott, Lenin vers mindössze 2 vagy 3 van benne összvisz, amikor az ünnepekről van szó, akkor ott van november 7, meg április 4, de mérsékelten, és legalább ekkor szerepe van a karácsonynak, a húsvétnak, a tavasz ünnepeknek, és a nem politikai ünnepeknek. Főleg azért becsülöm utólag, mert nem a politizált verses kötet. Olyan költők is felbukkannak benne, mint Milne, Gianni Rodari, az angol, vagy olasz, vagy nyugat-európai gyerekirodalom nagyjai, és még a magyar népköltészetből is olyan vicces verseket válogattak ki, amiket azóta se találkoztam velük sehol. Ha jól emlékszem, akkor a Tücsök és a légy lakodalma, az például valami tömegverekedésé fajul a végén, ami egészen különleges és nagyon mulatságosnak tűnt nekem akkoriban, és tulajdonképpen ma is.
Ki az, aki irányította, nem tudom, hagytad-e, hogy beavatkozzanak, hogy milyen könyvet olvassák kamaszkorodban, vagy mi volt a trend akkoriban?
Kamaszkorban beiratkoztam a könyvtárba, Szabó Ervin könyvt először is gyerekkönyvtárába, ami a közelünkben volt, utána felnőtt könyvtárba, és nem szólt bele senki. Édesanyám is nagy olvasó volt, rengeteget olvasott, ő is járt könyvtárba, természetes volt, hogy könyvek vannak otthon.
Csak azért, mert néztem, hogy ugyanúgy megtalálható a listában, amit elkértem tőled, a kamaszkori vagy fiatalkori könyvek között Jókai, mint Verne, a klasszikusok is, de láttam science fiction, szóval azon gondolkodtam, hogy vajon mi alakíthatta.
Azt hiszem, hogy nagy szerepe volt ebben a Móla kiadó Én könyvtáram sorozatának, az Én könyvtáram, ez a 1960 és talán 64 között évente 10-15 könyvet adtak ki az Ifjúsági Irodalom klasszikusai címmel. Ebbe voltak magyar klasszikusok, Gárdonyi Géza két nagy regénye, természetesen Móra Ferenc, Móri Zsigmond, Bál utcai fiúk és így tovább. Voltak kifejezetten a felnőtt irodalom, úgynevezett gyereki irodalom már süllyedt művei, mint a Robinson, ami szerintem nem való gyerekeknek. Szerintem Verne Gyula könyvét is inkább felnőtteknek írta maga korába, legalábbis én nagyon hosszúnak találtam a Rejtelmes szigetet. És voltak köztük a kötelező szovjet klasszikusok, Ostrovszkijtől az Acélt megedzik, amit csak 30 év múlva olvastam el, és akkor is borzalmasnak találtam, hogy a Távolban egy fehér vitorla. De ezek mellett megjelentek olyan művek, mint az Írók meséi kötetben benne volt már a Kisherceg. A Kisherceg szerintem akkor jelent meg először magyar nyelven. Ott volt a Nils Holgersson, Zelma Lagerlöftől, aki hát abszolút nem tekinthető baloldali írónak, és ott volt Erik Kessneltől a klasszikusok, Emil és a detektívek és a Két Lotti, amelyeket máig is mélységes meghatottsággal tudok újraolvasni. Ez egy roppant érdekes sorozat volt. Vitatható, hogy mindegyikre szükség volt benne. A Shakespeare meséket például végképp nem értettem. Prózába átírva a Shakespeare drámák történet gyerekeknek ez abszurdum, de ez volt a második kötet. Viszont benne volt az Egvicsillagok, a Pál utcai fiúk, az összes kötelező olvasmány is nagyon kényelmesen.
Említetted, hogy a gyerek irodalomba beszorult szerzők, akik egyébként felnőtteknek írtak. Ez fontos, hogy tulajdonképpen mit olvastatnak velünk gyerek irodalom címén, vagy olvastattak egykor?
Én félek, hogy az én egyik kedvencemet, Jókaimot ma már nagyon nehezen olvassák a mai fiatalok, amit nagyon sajnálok, mert igazán megérdemelni, hogy többet foglalkozunk vele, rettenetesen kiváló humorérzéke volt, és roppant szórakoztató minden könyvének. Ha nem is az egész, de bizonyos részletei kiválóak és figyelembe méltóak, még a leggyengébbeknek is. És hát vannak olyan könyvei, mint a Egy hírhedett kalandor a 17. századból, amelyet szerintem Steven Spielbergnek kéne a figyelmébe ajánlani, mert kiváló filmet tudna forgatni belőle, amikor Jókai elengedi magát, és csak mesél, humorosan, fantáziadúsan és nagyon jókedvűen. Ezekre kéne inkább figyelmet fordítani. Én azt hiszem, hogy az én fiatalkoromban az ideológia is számított, hogy milyen könyveket ajánlnak a gyerekeknek, miket kell olvasni, általában a szegény fiatalokról, a Móra Ferencnek a Kincskereső kisködmönnyét, vagy a máig általam roppant túl nem kedvelt Légy jó, mint halálig ott ajánlották, amit én máig se értek, hogy Nyiras Misi miért sír és zokog annyit az egész
könyvben. Nem akarok debreceni diák lenni?
Igen, amikor, hát bocsánatok kérek, de majdnem megmondtam, hogyan jártak a kedvébe, hát két munkát kapott Pósa Laki úrnál, Dolgis anyikánál, amikor a rendőrök eljönnek érte a kollégiumba, az igazgató kihúgja a rendőröket, és megvédi a diákjait, tettek volna ilyet a mi iskola igazgatóink, amikorunkban soha, de egyszerűen nem értettem, hogy miért zokog és sír és szenved annyit az a gyerek. Úgyhogy egy kicsit megvolt benne ez a mindig a szegény emberek világa, a szegény gyerek fölemelkedése, de ne ismétlem, hogy egy jó író ebből is tudott jó dolgokat faragni.
Amikor mi először találkoztunk, akkor a 100 történelmi tévhét első kötete jelent meg.
Igen.
Azelőtt már voltak könyveid korábban, csak mi nem interjúztunk róla, és végülis a tegeződésünk is annak köszönhető, hogy nagyon régóta dolgozunk már együtt egy-egy könyved megjelenésekor, és én azóta gondolkodom azon, hogy számodra ez, hogy megmondani a történelmről a valóságot, vagy az igazságot, az honnan ered? Nyilván már így tanítottál annak idején, tehát az egyetemisták így hallották az előadásaidat.
Kívülről kerültem be a történész szakmába, tehát könyvtár magyar szakot végeztem, és utólag levelezőn végeztem el, tehát nem kötöttek olyan szempontok, hogy na, ez valamilyen híres ember már megírta, akkor nem szabad belekötni ebbe a témába, és nem szabad helyesbíteni. Tehát valószínűleg a kívülálló merészségével lettem történelemoktató a Pécsi Tudomány Egyetemen, és amikor elkezdtem az újkor történetet tanítani, akkor nagyon elkezdtem unni ezeket a különböző legendákat, megjegyzéseket, tévhiteket, mitoszokat, újra és újra fölbukkantak.
Például?
Bármit tettünk. Hát a egykori rektorunk és az egyetem egyik alapítója Ormos Máriának egy kedves taxisofőr közölte vele, hogy mi volt a trianoni béke fő oka, az, hogy a románok 17 szüzet ígértek Clemenceau-nak. Ebbe főleg nem azt tetszik nekem, hogy Clemenceau már 70 fölött volt akkor, hanem a pontos száma 17. Az, hogy Mária Teréziával azt terjedt el, hogy mennyire szerette a magyar testőröket, és egy ilyen szexuál, patológikus szörnyeteket kreáltak belőle, szinte lenyűgöző történt, szó nem igaz belőle. És hát természetesen a diákjaim ügyesül megkérdezte különböző legendákat, hogy így van-e, és én mindig fogtam a fejemet, ezt kitől hallottátok. Újra és újra. Úgyhogy amikor egyszer a akkor még épülő egyik budapesti közintézményben jártam, ahol Mária Terézia festmény volt kitéve, és arra is azt mondták, hogy nagyon szerette a magyar testőröket, akkor gondoltam, hogy össze kéne szedni egyszer ezeket a tévhiteket és megírni.
Igen, de azért nem csak, hogy legendák kerintek, hanem azt tanultuk annak idején.
Hát igen, azt hiszem, ezeket sose tudjuk kiverni a történelemkönyvekből, a legendákat, mitoszokat. Az, hogy a 14. Lajosról egyet tud mindenki, hogy azt mondta az állam, én vagyok. De hiába próbálunk bárkit meggyőzni, hogy ez egy 19. századi tankönyvben jelent meg először, egy francia tankönyvben. Pontosan tudjuk, hogy milyen könyvben, melyik oldalon. Hiába, továbbra is ezt fogják volna tanítani. Én azt hiszem, hogy a történelmi legendák iszonyúan makacsok. Miután megismerkedtem a Kennedy gyilkosság rejtelmeivel néhány kiváló amerikai könyv jóvoltából, és rájöttem, hogy ez a világ legjobban kivizsgált eseménye. Ebben semmi rejtély nincsen. Könyvek özöne, szakértők özöne, mindent föltárt, mindent tudunk az eseményről, és az emberek túlnyomó többsége, 90%-a mégse hiszi el azt, amit feltártak, azt, hogy magányos gyilkos ölte meg az Egyesült Államok legvonzóbb elnökét. Ez engem arra figyelmeztetett, hogy ne legyenek nagyobb elvárásaim a többi történelmi mítosszal szemben sem, mert hogyha ezt nem hiszik el, a többit miért hinnék el.
Honnan datálódik a franciák iránti érdeklődés?
Hát ezért hoztam el ezt a másik könyvet, ezt a nagyon vörös kis könyvecskét. Nem hiszem, hogy rajtam kívül sokan olvasták volna, de Romain Rolland Robespierre drámája. Középiskolás koromban a Bartók Béla úti antikváriumban fedeztem föl, az ember akkor 10-20 forintokért tudod bármilyen könyvet vásárolni, lenyűgözött, és utólag most újra elolvastam, és töprengtem, hogy miért is hatott rám ilyen nagyon. Valószínűleg azért, mert rendkívül részletesen mutat be egy történelmi korszakot Robespierre bukásának utolsó néhány hetét, a francia forradalmi terror felszámolásának a korát, vadromantikus szenvedéllyel mutatja be a hősöket, ma már kissé bőbeszélőnek is tűnnek, bevallom néha, és nagyon-nagyon gondosan mutatja be az ellenfeleiket, akik felszámolják a forradalmi terrort, és próbálnak voltak éppen egy normális parlamentáris rendszer létrehozni. Kifejezetten szovjet típusú megjegyzések vannak benne néha a terror és a diktatúra szükségességéről, hogy mindenképpen az új világ létrehozásához föl kell szántani a régi világot. Voltak éppen Robespierre-nek minden meg van bocsátva, az, hogy hány ártatlan ember pusztult el a francia forradalmi terrorba, ez föl nem erül a könyvben. Rendkívül rokon szenvesek Robespierre szűk baráti körének a szereplői benne. A végén pedig Robespierre halála után nem csak a Marseillaise-t éneklik el az életben maradt baloldaliak, hanem hát visszahívják a Sillből Robespierre szellemét, még Jean-Paul Marat is, és Dantont, az összes kivégzett forradalmát, és a szerző azzal fejezi be, hogy szeretné, hogyha egy zeneszerző ebből a Marseillaise-ből egy nagy internacionálét faragna az ő számára, ami ugye a világ összes forradalmát egységbe kovácsolja. Hát ez egy teljesen szovjet barát balos. Ma úgy mondanánk, hogy kommunista szemléletű könyv, de egy nagyon ügyes, jó műve. Talán a részletgazdagsága is megfogott, és ez a balos szenvedélye. Én nagyon baloldali nevelést kaptam, mint az egész nemzedékünk a 60-as években tulajdonképpen. Ugyanakkor a szovjet forradalom világa mégiscsak egy távoli világ volt, és egy más, egy milyenkétől különböző kultúra, egy picit ismeretlenebb, picit furcsább, kicsit érdesebb, kicsit kegyetlenebb itt ott, kicsit távolibb. A francia forradalom viszont az valahogy az közelebb állt ez a közép-európai forradalmi néz, Petőfi is ezt imádta, természetesen ő Démoulin akart lenni az egyik verse szerint. Madács ember tragédiája szintén fölkészített a francia forradalom jelentőségének a felismerésére, ugye bár a dráma csúcspontja, tehát valószínűleg ezek a forradalmi neveltetés, Madács hatása, különböző egyéb művek, átütő hatásokkal volt rám ez a Robespierre dráma, és ezután kezdtem olvasni francia forradalmi élethajzokat Robespierre-ről. Ha az ember valami után érdeklődik, akkor még többet olvasol, a még jobban érdeklődik, öngerjesztő folyamatként jutottam el a francia forradalmi történelmi művek olvasásáig.
Legutóbb, amiről interjúztunk, az a Rubikon Intézetnél megjelent könyved volt, és az egy nagyon érdekes összesítése mindannak, ami iránt érdeklődsz, nem?
Igen, hát két irányú érdeklődési köröm alakult ki, az egyik ez a hagyományos francia forradalom. Ugyanakkor a 90-es években felfedeztem, hogy édesapám unokatestvére Amerikában él, és Magyarországon is ellátogatott, és meghívott magukhoz, és akkor kezdtem megismerkedni az Amerikai Egyesült Államok világával. Hát azzal nem lehet teljesen megismerni, az egy kontinens, ugyebár, tehát itt-ott egy-egy városokban bizonyos szeleteket, múzeumokat, utcákat az ember megismer, néhány emberrel találkozik. Elvittek tulajdonképpen a híres vadnyugatra is bizonyos helyekre, de hát akkor az az ország, hogy ott, aki azt mondja, hogy ismeri az Egyesült Államok, azon én csak mosolyogni tudok, mert ahhoz egy életre lenne szükség. Tehát mikor felfedeztem, hogy a nagy francia forradalom nem nyűgözi le annyira a diákokat az egyetemen, mint ahogy én szeretném, akkor próbáltam más témákat keresni, és fölkínáltam a Móra kiadónak a rendszerváltás után, hogy írok életrajzokat nagyon szívesen, és hármat ajánlottam, a kettő, emlékszem, egyik Robespierre volt, a másik szintén valamilyen baloldali történelmi személyiség, és George Washington volt a harmadik, és ők George Washingtont választották a rendszerváltás utáni liberális légkör jóvoltából. Akkor nekiálltam George Washingtonnal könyveket olvasni, és olyan szerencsém volt, hogy rokonaim George Washington házától 1 kilométerre laknak, ami amerikai méretekben a szomszédságot jelenti. Úgyhogy akkor nekiestem az amerikai történelmi műveknek is, és rendkívül nagy élvezettel fogyasztom.
Viszont éppen a Vadnyugattal kapcsolatos írásaid, könyved is van erről, ugye, könyved miatt. Csodálkoztam, hogy nincs a listában indián
regény. Jogos, de meg kell vallanom, hogy az amerikai Vadnyugattal én 10 éves koromban a csehszlovák filmművészet, jó voltál, ismerkedtem meg a Limonádé Joe című western paródián keresztül, amit én 10 évesen teljesen komolyan vettem, hogy ez egy western film.
Ezt nem olvastad? Én olvastam.
Dehogy nem olvastam. Olvastad? Olvasom, egy mulatságosabb, és olvasva történelmi részek vannak beleszőve. Tehát ezután a könyv is meg volt nekem, elhozhattam volna azt is tulajdonképpen. A Vadnyugat felé az fordított, hogy ez a vadbír Hickok, ez tényleg létező személyiség, és a különböző figurák azok tényleg létező személyek. Ezt nagyon ügyesen beleszőtte az író, nem tudom kiejteni a csehszlovák nevét, Jüri Böhecska talán, de ebben nem vagyok biztos. És ezután, amikor nagy ritkán bejött egy-egy western film a 70-es évekbe, a Hét mesterlövésszel kezdődően, hát ez ugye olyan megkapó, egészen a Volt egyszer egy vadnyugatig, akkor ezek nagyon nagy hatást gyakoroltak rám, csodálkozva fedeztem fel, hogy ezeknek szakirodalmuk van. Hogy ami számunkra egy operett mese, és azért szeretjük a Sergio Leonét, mert ott aztán névtelen hősök, a jó, a rossz, a csúnya, a szépség, névtelen városokba, zenére hosszan nézik egymás, mielőtt fegyvert rántanának, hogy ezek mögött egy valódi történelmi valóság áll. Amikor amerikai rokonaimmal megnézettem, volt egyszer egy vadnyugatot, azt mondták, hogy hát ilyen nincs a valóságban. Az emberek nem nézik egymást ilyen hosszan. Ez unalmas volt nekik, és akkor jöttem rá, ők azokban a városokban éltek néha, amelyekből szó van, és emögött egy teljes történelmi korszak áll, amely fantasztikusan fel van dolgozva, csak mit tudom én, Geronimo-ról hozzám is elkerült 2 vaskos életrajz, Apache indián vezéről, tehát rendkívül érdekesnek találtam, és azt hiszem, a diákjaim is érdekesnek találták ezzel egy kicsit mélyebben foglalkozni. Már csak azért is, mert az amerikai történelem, a vadnyugat történelme az kezdettől összefonódott a ponyvával, a mitosszal, a mesékkel, a regékkel. Az 1830-as években Davy Crockett, egy népszerű vadnyugati hős, saját magát megnézhette egy New York-i színpadon, és addig tapsoltak, hogy menjen föl és fogjon kezet a színésszel, amíg ezt meg nem csinálta. Tehát 1830-as évektől a legenda és a valóság szétválasztatlan összefonódott, egész Buffalo Billig, aki tényleg indián harcos volt, majd keleti színpadokon eljátszotta, hogyan harcolt az indiánokkal, majd visszament nyugat, és a keleti jelmezeiben harcolt az indiánokkal szembe, majd 20. század elején filmen próbálta bemutatni, hogyan győzték le az indiánok Custer-tábornokot Little Bighorn-nál, és a megfelelő helyszínen próbálta felvenni a megfelelő indiánokkal, nem tett különbséget a fikció és a valóság között, tehát főleg ez nyűgözött le, hogy a vadnyugat történetében a legenda, a tükörkép néha kinyúl a tükörből, és a valóságot alakítja és vissza.
Itt van a listádon a Harry Potter, és ez azért is fontos, mert amikor arról beszélünk, hogy gyerekeknek vagy felnőtteknek szóló könyv, akkor én ezt szeretném, hogyha megmondanád, hogy ez hova tartozik.
Biztos sokan le fognak nézni miatt, de nekem nagyon tetszett a Harry Potter sorozat. Többször is olvastam, bevallom, ugyanis optimistává tesz, fantasztikus humorérzéke van az írónőnek, jó hangulata van, különleges világot teremtett. A filmek sokkal nyomasztóbbak, a filmek sokkal korlátozottabbak. Hát tudjuk, hogy Hamletet se lehet előadni teljes terjedelmébe egy este folyamán olyan hosszú, de nem sikerült filmen sem azt a derűs jókedvet, optimizmust, az élet minden szörnyűségének elismerése melletti derűt és optimizmust, ami a könyvből árad. Ami azóta is megfog engem, és hatott rám.
Tehát számodra a hangulat volt fontos, nem is annyira ez a varázsvilág?
Az, hogy az írónő mennyire ismeri a gyerekeket, a fiatalokat. Az, hogy a negyedik kötetben a srácok számára nem az a gond, hogy a sárkánnyal meg kell küzdeni, hanem azt, hogy a lányokat fel kell kérni a bálra táncolni. Na, ez okoz igazán nagy gondot, és ebben magamra ismertem, és a különböző 10 éves fiatal emberekre ismertem egyetemista tanítványaimmal, úgyhogy aki ennyi ismeri a fiatalokat, annak érdemes olvasni az írásait.
És a felnőtt irodalomban, amit kihagytunk, és fontos, mert itt az érzelmek iskolája, ugye nyilván
hát
az
igen,
is
igen, rengeteg. Sok komolyat is mondhatnék, mint érzelmek. Csehov összes műve, azt nem tudom letenni, ha kézbe veszem. Politikai nézeteimben nagyon ott Közlelnek a Sötétség délbe című könyve, és hát mint másoknak nálam is az Állatfarm, Orwell Állatfarmja, és Orwelltől a 1984. Hát ezek a 70-es évek végén tényleg sokat változtattak világnézetemen, és ez véget vetett annak a baloldali marxista beállítódásnak, amelyben felnevelkedtem. Ha keresnék még könyveket, amelyeket nagyon szerettem, mindenképpen felsorolnám a humorosak között Stanislav Lemnek a Kiberiádáját és ezeket a humoros science fiction történeteket, és semmiképp se hagynám ki az újabb élmények közül Szergej Dovlatov regényeit, vagy hát novelláit, vagy novellagyűjteménynek tűnő regényeit, főleg a Kompromisszum címűt, ami a szovjet világot, már a brezsnyevi szovjet világot valami olyan átütő humorérzékkel mutatta be, hogy ezt is újra és újra kellett olvasni, az összes Dovlatov könyvet ajánlom mindenki figyelmébe.
Az jutott eszembe erről, hogy a történész az mennyire megengedő a napjainkban folyó mindenféle politikai és majd történelemmé váló eseményekkel.
Hát hál' Istennek nem ez a szakterületem. Annyit mondanék, hogy a történész tudása az a múltra vonatkozik. Tehát a történész azért, mert sokat foglalkozott az ókori kelettel, vagy esetemben a francia forradalma, vagy akár a 18. század történetével, az ugyanolyan laikusként néz szembe a mai politika világával, mint bárki más. Mert ha megkérdeznek, milyen lesz a történelem a következő hónapokban, napokban, években, nagyon rövid választ tudok adni teljes történelmi olvasmányaim alapján más. Ha nem sikerült megjósolni még eddig senkinek, Arisztotelésztől, Marx Károlyon át, Toynbee-n keresztül, mai történészekig, akkor mi se kísérletezzünk ezzel. Próbáljuk viszonylag toleránsan elviselni.
Még egy dolog, muszáj megkérdezem, hogy mind dolgozol most.
Most könyvek szerkesztésén, fordítások szerkesztésén dolgoztam, de azon gondolkodom, hogy nem kellene áttekinteni a forradalmak történetét még egyszer egy kicsit komolyabban, mint ahogy ezt a 13. diktátor című könyvembe tettem. Az újabb történelmi művek egészen megváltoztatták a forradalmakról alkotott nézeteimet, mint hogy sok történészét is. A forradalmakban egyre inkább nem a féle történelmi motorjait látom, hanem egyszerűen polgárháborús válsághelyzeteket. Ez az elnevezés, ez egy nagyon-nagyon, hogy is fogalmazzak, mindenki a saját ízlése szerint osztogatta a forradalom címkét, úgy, hogy én forradalmat vívok, te polgárháborút hobbantasz ki. Tehát eléggé mesterségesen alakult ennek a fogalomnak a használata, talán erről szeretnék esetleg írni egy hosszabb áttekintést. Hogyan rajongtak érte, hogyan bírálták, hogyan éltek vissza vele a 20. századba, és mit gondolhatunk róla manapság?
Hanner Péter történésszel, a Rubikon Intézet főigazgatójával beszélgettünk. A teljes interjúban számos olyan könyvről is szó esik még, amelyek címét hallva megdobban az olvasni szeretők szíve, úgyhogy figyelmükbe ajánlom a SoundCloudon és a Spotify-on hallható hosszabb változatot, illetve jövő héttől a Könyvben Utazom YouTube csatornáján látható beszélgetést. Ott meg is mutatjuk a könyveket.